Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A bíborosi kollégium megtartotta 7. általános ülését április 30-án. A közös imával kezdődött ülésen 181-en vettek részt, akik közül 124 pápa választó bíboros. A reggel első felében a Szentszék gazdasági és pénzügyi helyzete került a fókuszba, majd Christoph Schönborn bíboros, a Vallási Művek Intézete munkáját felügyelő bíborosi bizottság elnöke az intézmény jelenlegi helyzetét mutatta be. Majd azokról a felújítási munkálatokról volt szó, melyek a Vatikánvárosi Állam épületeit érintik, és amelyekhez a Szentszék nyújtott támogatást. Végül Konrád Krajewski bíboros, pápai alamizsnás beszélt a szeretetszolgálat dikasztériumának elkötelezettségeiről. Az ülés második felében felolvasták az Isten népéhez szóló levelet, amelyet aznap tettek közzé. Ezt az ülésen résztvevők 14 felszólalása követte. Többször érintették a papi és szerzetesi hivatások kérdését, az egyház lelki és pasztorális megújulásával összefüggésben. A következő ülést május 2-án pénteken 9 órakor tartják. Imádságot kér a konklávéért a bíborosi kollégium, közölte a Szentszéki sajtóközpont. A Rómában összegyűlt bíborosi kollégium, amely általános üléseket tart a konklávéra való felkészülés jegyében, Isten népéhez intézi felhívását, hogy az egyház ezen időszakát kegyelemként és lelki megkülönböztetésként éljék meg, figyelve Isten akaratára. Ezért a bíborosok tudatában annak a felelősségnek, amelyre hivatva vannak, szükségét érzik annak, hogy minden hívő imádságával támogassa őket. Az imádság az az igazi erő, amely az egyházban elősegíti az összes tag egységét Krisztus egyetlen testében. Rendkívüli biztonsági övezetté alakítják át a Santa Maria Maggiore bazilikát és környékét a Ferenc pápa sírját látogató zarándokok védelme érdekében. Az első szigorítások az amúgy is forgalmas környéken már életbe léptek. Rómában már második Szent Péter bazilikának és második Vatikánnak emlegetik a Santa Maria Maggiore-t a vasárnap óta sorban álló hívek nagy száma miatt. A Ferenc pápa április 26-ai temetését követő első napon mintegy 70 ezeren, hétfőn pedig több mint 40 ezeren látogattak el az elhunyt egyház fősírjához. Korábban a bazilika napi látogatószáma átlagban 3000 körül volt. A hatóságok számításai szerint a május 1-ét követő hosszú hétvége után csökkenni fog a sorban állók száma, de nyáron ismét megemelkedhet, és az egész mostani jubileumi szent évben magas maradhat. Május 5-éig tudja finanszírozni a sajtóban Kocsi Menekültek néven ismerté vált kárpátaljai emberek elhelyezését a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat, közölte a karitatív szervezet a távirat irodával. A tájékoztatás szerint erről minden érintettet a szálláshelyén átadott levélben értesítettek. Azt írták, a szeretetszolgálat tavaly augusztus vége óta gondoskodik a jogszabályi változások miatt a menekültügyi ellátásból kikerült emberekről, több alkalommal is meghosszabbította a családok számára felajánlott ideiglenes segítséget, de 8 hónap után már nem tudja tovább finanszírozni az elhelyezésüket. Az érintett családok elszállásolását tavaly ősszel a téli időszak végéig meghosszabbították, további elhelyezésükre azonban már nincs fedezet, tudatták. Kiemelték, a tavaly augusztus 21-én átmenetileg elhelyezett 125 ember közül április végén hozzátevőleg 30-an tartózkodnak még a karitatív szervezet által fizetett közösségi szálláshelyen. Fontos, hogy mindenki vegyen részt a Voks 2025-ön, hogy ne küldhessék a magyarok pénzét Ukrajnába, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videójában. A Weber Nagyúr akcióban című videóban a kormányfő felidézte. Szerdán tartotta az Európai Néppárt kongresszusát Valenciában. Itt van a legfontosabb határozat a kezemben. Az Európai Néppárt irányítja lényegében az Európai Uniót. Ők a legfőbb Európai Uniós bürokraták. És szerdán döntöttek, hogy még több fegyvert és még több pénzt kell küldeni Ukrajnába, és ahogy ők mondják, gyorsított Európai Uniós tagságot kell adni Ukrajnának, mondta Orbán Viktor. Végül az időjárásról. Napos száraz időben lesz részünk kevés gomoly és fátyol felhő mellett. Az északi szél elsősorban az Észak-Dunántúlon és az északkeleti tájakon megélénkül. A hőmérséklet napközben 23 és 27 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. 17. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2025. május 10-én 16 órakor. A nagy sikerre való tekintettel a vendégművész ismét Homonyik Sándor. Műsorának címe Sose búcsúzz el. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember, Ferenc pápa külön száma. A tartalomból. A népek pápája volt. Erdő Péter bíboros prímás részvédtávirata Ferenc pápa halálára. A remény embere. Veres András győri megyéspüspök az MKPK elnökének írása. A Szent Atya, aki Radnótit idézte. Az Úr ma és örökké él. Ferenc pápa Urbi et Orbi üzenete. Keresse az új ember külön számát a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
I just woke up from a dream. You and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2025. május 1-e csütörtök van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berecz Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea, a technikai pultnál pedig Karkus István ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődő reggeli műsorunkban stúdióbeszélgetést hallanak Ferenc pápáról, az ő életéről és jelentőségéről. A szerkesztő Farkas Erzsébet vendégei lesznek a stúdióban Csizmadia István atya, az Egri Bazilika plébánosa, Szabó József atya, Miskolc Diósgyőri plébános és Szedmák Zoltán, Miskolc Mindszenti káplán. Rövid ajánlunkban most Szedmák Zoltán káplán beszél.
Ferenc pápa is egy róla készült filmben maga is mondja, hogy minden nap meghalunk kicsit, és egy napon tényleg elmegyünk, és ő maga így fogalmaz a saját halálával kapcsolatban, hogy mikor, amikor az Úr akarja, és ahogyan az Úr akarja. És az Úr így akarta, és amiről beszéltünk itt a békéről, úgy írták, ha jól emlékszem, ugye a vatikáni híradások, hogy békésen hunyt el. Tehát, hogy az a béke, amiről egész életében beszélt, megadatott neki a halála pillanatában, és békében távozott el.
9 órától hírek, majd Segíthetünk című műsoron következik. A mai adás témája a tehetséggondozás. Stúdiónk vendége Konyári György, a Matthias Corvinus Kollégium Miskolci Képzési Központjának a képviselet vezetője lesz, akivel felvételiről, aktualitásokról, nyári táborokról, ingyenes lehetőségekről és nemzetközi kapcsolatokról is beszélgetünk. Következzen bejátszásunk Molnár András műsorához.
A Bécsi Modul Egyetemmel vagyunk nagyon szoros kapcsolatban, az SMT Berlinnel, Oxforddal és Cambridge-el, és akkor el szoktam mondani, hogy ez az az Oxford és az a Cambridge, ami a több száz éves fantasztikus hagyományokkal és tudással rendelkező egyetemek, mert ugye ezt a két márkát idézőjelben nagyon sokan használják, de mi valóban ezek között az évszázados falak közé küldjük ki a fiataljainkat. Azt gondolom, hogy ez a világ élvonalába is Európa legmeghatározóbb intézmények sorába tartozó két intézménybe, és ott valóban ugyanazoktól az emberektől tudnak tanulni ezek a fiatalok, akik egyébként a világ elitjét, vagy Európa elitjét is részben képzik. A tengeron túl pedig a Quinnipiac Egyetemmel, az Egyesült Államokban vagyunk kapcsolatban.
9 óra után Kilátó című regionális műsorunkban az Egri Pótkerék zenekar jubileumi koncertje kapcsán beszélgetünk az 50 évvel ezelőtt alakult együttesről. Napról napra című regionális műsorunk első felében az agresszióról hallhatnak, majd a fülbetegségekről, halláskárosodásról lesz szó. 10 órától hírek, majd kezdődik a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora. Ezután a lélek szava szól, melyben Maksó Péter atya, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most a tisztító tűzről fog elmélkedni.
Tehát az Isten mindent elmondott nekünk a túlvilággal kapcsolatban, az evangéliumok és a Szentírás által, a kinyilatkoztatásban. A magán kinyilatkoztatások, a szentek tanítása csak megvilágítják, jobban megértetik velünk ezt az isteni kinyilatkoztatást. Semmit nem tesznek hozzá.
11 órától hírek, majd Mustár Mag című műsorunkkal jelentkezünk, melyben a könnyek adományáról Varró Istvánt, a budapesti Elizeus szolgáló csoport vezetőjét hallják. 11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Ma Juhász Gyula a Május ünnepe című versét Bács Ferenc mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az órangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Szent Józsefről, a munkásról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Hallgassuk együtt című zenei összeállításunkat sugározzuk. Műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
Sion ha detto, il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti abbandonerò mai. È significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annuncia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il padre di Israele, il padre degli uomini, ma il padre suo, il padre mio.
Padre nostro, pie sinceri, sanctifice tur novem tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, che dimitte nobis de vita nostra, sicut et nostri vittimus de vitoribus nostrim, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a malo.
Qui es in cenis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas
tentazione se libera nostra mano.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és szeretettel köszöntöm kedves stúdió vendégeimet, Csizmadia István atyát, az Egri Bazilika plébánosát, Szabó József atyát, Miskolc Diós Győri plébánost, és Szedmák Zoltánt, Miskolc Mincenti káplánt. Köszönöm szépen, kedves atyák, hogy elfogadták a meghívásomat. Isten hozta önöket rádiónk Egri stúdiójában.
Köszönjük a meghívást.
88 éves korában elhunyt Ferenc pápa, ráemlékezünk, róla beszélgetünk, életéről, jelentőségéről, üzenetéről. Kérem, engedjék meg, hogy egy rövid életúttal és életrajzzal kezdjem a beszélgetésünket. Az olasz és argentin felmenőkkel rendelkező teológus pap 1936. december 17-én született Buenos Airesben, és a Jorge Mario Bergoglio nevet kapta. Fiatal korában vegyésztechnikusi végzettséget szerzett, azonban már 22 évesen a jezsuita rendben kezdte szolgálatát teljesíteni. A krisztusi korban járt, amikor 33 évesen pappá szentelték. Az irodalom és a filozófia iránt is lelkesedő Ferenc pápa 1979-ig az argentin jezsuita rend tartományfőnökeként dolgozott, később segédpüspök, majd püspök lett belőle. Miután elődje a 16. Benedek néven ismerté vált pápa egészségügyi problémákra hivatkozva lemondott, 2013. március 13-án a katolikus egyház legfőbb vezetőjévé választották. A Ferenc pápa név választásával Assisi Szent Ferenc előtt kívánt tisztelegni. Ferenc pápa úgy döntött, hogy megtartja a püspökké szentelésekor választott címerét, és korábbi jelmondatát is megőrizte, miszerint megkönyörült és kiválasztottam. Ez volt az ő jelmondatam. Nos, ennyi bevezető után Csizmadia István atyához, az Egri Bazilika plébánosához fordulok. Kedves atyám, önnek milyen emlékei vannak Ferenc pápával kapcsolatosan? Ha azt a kérdést teszem fel ön felé, hogy mit jelentett az ön számára az ő pápasága, akkor mit válaszolna erre a kérdésre?
Az első emlék mindjárt a megválasztásának bejelentéséhez kapcsolódik, mert zarándokuton voltunk a gyöngyösi plebánussal, meg a káli plebánussal, és a rádió hullámhosszán keresztül hallgattuk, és meg is álltunk, hogy tüzetesen és részleteiben is hallhassuk a hírt. Ez volt az első találkozás vele ilyen távolból. Közelebbi találkozás személyes a részemről nem volt vele, mert akkor sem, amikor itt volt a magyarországi eukarisztikus kongresszus lezáró szentmiséjén, meg a látogatása akkor sem, 23-ban sem tudtam részt venni a programokon, de viszont nagyon sokszor hallottam, hallgattam a Vatikáni Rádió közvetítésén keresztül, meg a egyéb híradásokat is, és nagyon sokszor úgy örömmel hallottam, hogy a híveknek főként a vasárnapi urangyala imádkozása után, vagy előtti buzdításaiban a keresztségre hívta fel a figyelmet. Többször említette a jelenlévőknek, hogy milyen nagy ajándék a keresztény ember számára ez a szentség, és hogy mindenki kérdezze meg, aki még nem tudja a keresztelésének a dátumát, hogy legyen ünnep a keresztelés napja számára, hogy ne csak a születésnapjainkat, vagy házasság évfordulót, vagy egyéb eseményeket ünnepeljünk meg, hanem pont a keresztség szentségében való részesülésünket is, és ezt sokszor ismételte, látszott, hogy ez egy fontos szívügye, hogy a keresztség szentségének csodálatosságát a szívünkbe ültesse. Aztán a másik, amit szeretnék kiemelni vele kapcsolatban, az, amit a elmúlt napokban is médiákban mindenütt lehetett hallani a róla szóló értékelésben, hogy mindig a békét hirdette, a békéért emelt szót, a szenvedőkért, a háború sújtottakért való imádkozásra hívott, és minden olyan tevékenységre, amely előmozdítja a megbékélést, a kiengesztelődést, és ez egy olyan üzenet részéről, ami azt hiszem, hogy mindannyiunk szívébe, a én szívembe is úgy beleültetődött. Aztán azt hiszem, hogy mindannyian emlékszünk a pandémia időszakában arra az eseményre, ami ugyancsak bejárta az egész világot, a közvetítés, vatikáni közvetítésen keresztül, a Szentpéter térről, az a megrendítő imádkozás, amit ott egyedül ő a üres Szentpéter téren mindannyiunk nevében, mindannyiunkért, a szenvedő emberért, a bajban lévő, az elhunytakért, a járványban áldozattárolókért, épp úgy, mint a megszüntetéséért dolgozókért és tevékenykedőkért végzett, mondott, felhívott, és ez annyira közel hozta, azt hiszem, minden ember szívéhez az ő alakját, hogy szívesen emlékszünk, és emlékeznek vissza mások is ezekre az eseményekre. Tehát három ilyen kis epizód azt, amit én szerettem volna megemlíteni vele kapcsolatban, és hát természetesen az, amit újból és újból szinte minden beszédjének a végén kért, hogy imádkozzatok értem. Mert hitt abban, hogy a imádság az egy olyan erő a keresztény ember számára, ami a együvé tartozásunkból fakadóan az Isten kegyelmét közvetíti. És hát most, amikor már nincs közöttünk, akkor különösen is akarjuk ezt a kérését teljesíteni. Most már a örök boldogságáért és a mennyei dicsőségben való részesüléséért szálljon és száll mindannyiunk szívéből az imádság.
Ön az Egri Bazilika plébánosaként is tud arról nyilatkozni, hogy a bazilikában gondolom több szentmisét is bemutatnak majd az ő lelki üdvéért.
Múlt időben is mondhatom, mert amikor meghallottuk a halálhírét, akkor már a 10 órakor és a 11:30-kor kezdődő szentmisét is érte ajánlottuk föl, nem volt más mise szándékunk, és már a érte végzett fohászkodásba belekapcsolódott a bazilika, és hát azt hiszem, hogy ezt fogjuk folytatni természetesen, és máskor is, amikor a szentmiség fohászait mondjuk külön fohásszal emlékeztünk meg róla, és ezt tesszük a napok folyamán is.
Csizmadia István atyának, az Egri Bazilika plébánosának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, most elengedem önt, mert hogy szolgálata elszólítja. De köszönöm szépen, hogy befáradt hozzánk a Szent István Rádió Egri stúdiójába. Köszönöm még egyszer.
A lehetőséget.
Isten áldja, viszont hallásra. És kedves hallgatóink, folytatjuk tovább a beszélgetést, mert hála jó Istennek, itt vannak stúdió vendégeim, és nem maradok egyedül a stúdióban, hiszen, ahogy említettem is, Szabó József atya, Miskolc Diós Győri plébános és Szedmák Zoltán Miskolc Vincenti káplán a folytatásban beszélgető társaim lesznek. Kedves Józsi atya, először hozzád fordulok. Oly sok mindent megemlíthetünk Ferenc pápával kapcsolatosan, talán kezdjük ott, hogy ő egy olyan pápa volt, akit az egész világ szeretett. Ő a szegények pápája volt. Ez már majdnem, hogy a legislegelső pápa választása utáni első mondatokban megmutatkozott.
Hát ő is nevezhetjük, hogy az irgalmasságnak volt a pápája, és persze bele tartozik a szegényekkel való foglalkozás, meg nem csak a szegényekkel, mindenki, aki a peremterületen van. Tehát ő különösen kiemelte a szegényeket, vagy bármilyen bajban szenvedő emberekkel való foglalkozást, itt külön kiemelve most a háborúknak az áldozatait, a háborúk ellen nagyon, nagyon határozottan fellépett az ő szavaiban, akkor felajánlotta Oroszországot, Ukrajnát, Szűz Mária szeplőtelen szívének, ahogy annak idején II. János pápa imádkozott, és hogy felajánlotta az egész világon, felajánlotta akkor is Oroszországot a fatimai szűzanyának a kérésére, és maga a jelmondata is az a megkönnyörült és kiválasztotta. És 2016-ban megkérdette az irgalmasságnak a szent évét, ez egy rendkívüli szent év, most is ez van 25 évenként, ez egy rendkívüli időpontban, és hogy az egész életét gyakorlatilag ez végigkísérte, a szegényekkel, a periférián valókkal való foglalkozás, akkor például ilyenek, hogy beelment a börtönbe, ott megmosta nagycsütörtökön néhány rabnak a lábát, amilyet előtte ilyen nem volt példa. Akkor az egyszerűsége is, tehát hogy sokszor itt a protokollt úgy áthúzta, és hogy meg is lepte itt az őröket is, meg a többi embert is, hogy oda ment az emberekhez, vagy amikor megválasztották pápának, még ő ment vissza a szállodába is kifizetni. Ezek ilyen apró dolgoknak tűnnek, de az egész lelkiségét kifejezi. Egyrészt, hogy nem csak a katolikus egyházban, de különösen, akik nem hívők, vagy úgymond a világ fiai szemében is, az ő közvetlensége, meg ez az irgalmas szív, amit közvetített, az volt, ami nagyon vonzó számukra, akkor ez a közvetlenség nem volt benne ezek fajta ilyen feudális, vagy ilyen ezek a régi középkori attitűdök, ami akár egy főpapra is vonatkozhatott, hanem közvetlen emberekkel, ahogyan beszélgetett, hogy közelengedte magukhoz, akár betegeket, szenvedőket, vagy bárki más is a világ, ezt nagyon értékelte. Hogy valaki hiteles, tehát látszik, hogy radikális, amit tanít, és hogy nem hívők is, vagy akik sokszor az egyház ellenségeinek mondják magukat, ők is tisztelettel nyilatkoznak most is róla így a halál után, meg közben is, tehát hogy ilyen szeretettel fordulnak felé, de ez a közvetlenség, az irgalmasának az üzenete, amit ő közvetített.
Elmondhatjuk, hogy egy nagybetűs ember volt ő a szó minden értelmében. Ferenc pápa Laudato Si, az az Áldott légy című művében és könyvében is ír a teremtett világról, a földről, ahol az emberek élnek. Fontos volt számára a teremtett világ védelme, és ezért is számtalanszor fel is emelte a hangját.
Hát maga a névválasztás is, hogy Ferenc, ami előtte nem volt a pápák sorában, azt hiszi Szent Ferencre utal, tehát nagyon erősen hangsúlyozta az ő lelkiségét. Eleve a szegénység, a szegényekkel való foglalkozás, másrészt pedig az idézet is tulajdonképpen Szent Ferenctől van, és hogy a teremtett világ szépsége, és hogy Szent Ferenc is itt akár a naphimnuszban is, vagy a ő lelkiségében is megjelenik a teremtett világnak a szépsége, ezt akarta kihangsúlyozni, de nem csak ilyen költői módon, hanem hát láthatjuk azt, hogy a klímaválság most már egyre erősebben jelentkezik, tehát most már tárgyalások vannak arról, hogy ez a felmelegedés, meg hát mi is érezzük ennek a következményt, hogyan változik meg az időjárás, és ebben az irányban is nagyon erősen úgy harcolt, de hát nem csak úgy, hogy kicsit úgy figyeljünk oda jobban, hanem ez ma a politikai, gazdasági szinten, tehát a legmélyebb gyökerek szintjén kell ezen változtatni, és hát az a felelősség, hogy a világ az Istennek a teremtés, az Isten teremtette az egész világot, benne az ember, ránk bízt, hogy hajtsátok uralmatok alá a földet, és nekünk kötelességünk ezt az ajándékot egyrészt úgymond megőrizni, másrészt pedig az Isten dicsőségére használni, és vigyázni a visszaélésekkel, mert azt is megfogalmazta ebben a dokumentumban, hogy az elszegényelésnek egyik oka pontosan ez a kizsákmányolás, meg a teremtett világgal való visszaélés. De nem csak ez a környezet szennyezésben jelentkezik meg, és persze itt csak idézőjelben mondom, hanem tulajdonképpen kihat arra is, hogy egyre több szegény lesz, és egyre nehezebb sorsban lesznek, tehát ilyen szociális vonatkozása is van ennek a témának, és hogy emellett sokszor el is ment ilyen klímakonferenciákra is felszólal, tehát ebben a dokumentumon kívül is, meg többször megszólalt, tehát nagyon hatékonyan fellépett a természetvédelemnek az ügyében.
Különösen tisztelte és szerette a szűzanyát, méltó utódja volt ezáltal Szent II. János Pál pápának, hiszen minden külföldi útja után a Santa Maria Maggiore templomba ment, ahol imádkozott a szűzanyához. Köszönetet és hálát adott neki. Végakarata szerint ebben a templomban is temetik őt el. Szűzanya tiszteletéről is beszélnünk kell, nem lehet róla eleget beszélnünk, hiszen a boldogságos Szűz Mária számunkra különösen fontos, és számára is az volt.
Így van, tehát minden külföldi útja előtt és után megjelent ebben a bazilikában, sőt, ha jól emlékszem, már pápa választása utáni napon is ellátogatott ebbe a bazilikába, ami már egy ilyen jelzésértékű volt, hogy milyen irányban akarja továbbvinni az egyházat, és bízott abban, hogy az Úristen segítségén túl Mária anyai gondoskodásával akarja irányítani az egyházat, hiszen anyaszent egyház, és tudta, hogy szüksége van egy olyan anyára, aki állandóan segíti, aki védelmezi ezt az egyházat, aki védelmezi az ő pápaságát, segíti őt ebben, és ennek jeleként mindig elzarándokolt, és mindig virágot vitt a szűzanya elé, az ő lábaihoz. És hát nagyon szép volt olvasni, hogy ide kívánja azt, hogy eltemessék, és azt is írta a végrendeletében, hogy csupán ennyi legyen a sírfelirat Ferenc. És ezentúl semmi más, mint egy ember, aki közel van a szűzanyához, aki életében és földi nyugalmában is már közel akar lenni a szűzanyához, nem csak úgy, mint pápa, hanem úgy, mint egy egyszerű ember, aki tisztelte és szerette őt.
Javaslom, hogy beszélgetésünk folytatásában most hallgassunk egy kis zenét, és utána természetesen visszatérünk, ha már a szűzanya tiszteletről beszéltünk, akkor nem szólhat méltóbb dal a Szent István Rádió hullámhosszain, mint Franz Schubert Ave Mariája. Ezt a dalt énekli el nekünk most Miroslav Szikora, operaénekes.
Thank you.
Folytatjuk a beszélgetést Szabó József atyával, Miskolc Diós Győri plébánossal és Szedmák Zoltán Miskolc Vincenti káplánnal Ferenc pápáról itt a Szent István Rádióban. Ferenc pápa különösen szerette a gyerekeket is. Ennek példáját magyarországi látogatása során is láttuk, Argentínában pedig az ottani gyerekek is imádkoztak érte, most a betegségek kapcsán. Egy különleges kapcsolatot tudott ő kiépíteni a gyerekekkel.
Hát ő írt is ilyen kis könyvet is a gyerekeknek, még erre se volt példa előtte, hogy ilyen kis rajzos, hogy gyerekek ülték be rajzokat, abból állított össze egy ilyen kis könyvet, akkor látható persze ezek ilyen egyedi alkalmak, amikor például egy kisgyermek felment a pápai trónhoz, vagy ott a Szent Péter téren, amikor a pápának ott volt a szédesz, ahol ült, és akkor beült a pápának a helyére, akkor az a fajta figyelmesség, szeretet is, hogy engedte, hogy az őrök is engedjék át a gyerekeket, és akkor jól leülhessenek. Tehát nagyon sok ilyen aprónak tűnő gesztus, amivel kifejezte a gyermekek iránti szeretetét, meg persze nem csak ilyen gesztusok formájában, hanem többféle módon is megjelenik a gyermekekkel való foglalkozás. Volt az Amoris Laetitia családban megélt szeretetről, ott a családon belül is a gyermekeknek a helyzetek, a gyerekekkel való foglalkozás, de írt a fiatalokhoz is, vagy a fiatalokról, ez a Krisztus vivit, Krisztuséhez is egy apostoli buzdítás, és ebben is benne van mi kis külön részfejezet van, például az intézetben élő gyermekekről is. Tehát ott is megint a periféria a megjelenik, vagy hát ez már ilyen drámai, vagy tragikus, ami az egyházban volt ez a folyamat, ami Benedek pápa alatt kezdődött meg, vagyis hát ő kezdett vele komolyan foglalkozni, itt a visszaélések a gyermekekkel az egyházon belül, és itt viszont nagyon határozottan fellépett a törvényeiben, a szabályaiban is, hogy gyermekek védelméről külön bizottságot, és hogy gyakorlatilag, hogy ezt nem lehet elkenni, és nagyon határozottan, tehát mindent megtett azért, hogy az egész egyházban, egyházmegyei szinten, tehát semmilyen visszaélés ne legyen, vagy ha van, akkor azt egyből akár egyházi világi bíróság elé tudják állítani, tehát itt is nagyon határozottan a gyermekek védelmébe, de látszik, hogy gyakorlatilag ez minden skálán. Tehát az apró emberi gesztusoktól kezdve itt a jogi, akkor a dokumentum, apostoli buzdítás, tehát megjelenik a fiatalokkal való foglalkozás.
Ezekből a gesztusokból egyet kiemelnék, mert az utóbbi időben elkezdte azt, például amikor volt tavaly nemzeti zarándoklat egy évvel ezelőtt, hogy amikor megy a sorok között, így a gyerekeknek ilyen cukorkát osztogatott. Most legutóbb ez volt az ilyen feltűnő gesztus. És hát, hogy az ő gyermeki lelkületét is tükrözte az, hogy a végén még maradt a kezébe egy cukor, és odament, és odaadta az Erdő Péter bíborosnak, és akkor ez olyan szép pillanat volt így a nemzeti zarándoklat keretében.
Köszönöm szépen, kedves Zoltán, hogy megemlítetted ezt a példát, már csak azért is, hiszen ha itt ülsz velünk a stúdióban, veled kapcsolatban meg kell említeni azt a különleges isteni adományt, hogy te személyesen is találkozhattál Ferenc pápával. Aki a Facebook oldaladat nézi, az már fel is fedezheti azt a közös képet, amelyet megosztottál a kedves érdeklődőkkel. Én nagyon örültem ennek a képnek, mert úgy örültem, hogy láttam a képet, és mondom, már csak néhány óra is beszélünk majd erről a képről. Hát légy oly kedves, mondd el nekünk, hogy milyen volt az a személyes találkozás Ferenc pápával?
Több eszembe raknám személyes találkozások, hiszen amikor az eukarisztikus kongresszus volt, és ott ültünk még kispapként az atyák mögötti sorokban, és ugye a pápa elindult a téren, a hatalmas hőség terén, meg ugye az Andrássy úton, és különleges pillanatként éltem meg azt, hogy nyilván érthető, hogy most nem megy végig minden soron, mert nem volt annyi idő. És hogy pont arra kanyarodott, ahol mi álltunk, ugye a kordon mögötti első sorban, és nagyon közelről láttuk. Akkor láttam úgy először élőbe a pápát, ugye jó pár évvel a megválasztása után. Ezután pedig jött a pápának a látogatása, ahol lehetőség volt a pápa körül asszisztálni, tehát hogy minden egyház megyéből két kis pap legalább legyen ott, ezzel is kifejezve ugye a nemzeti összetartozást, és ennek jegyében is, és hát lehetőséget kaptunk, hogy közel legyünk ott a pápához, mentünk sokat próbálni, és amikor a pápa végigment, szintén ugye a Kossuth téren ugye az emberek között, és akkor ugye nyilván már nem tudott úgy járni, mint ugye a 2021-es látogatás kapcsán, akkor feltolták ugye ott az emelvényre, ott az oltár mögötti részen, ahol volt az öltözője, és akkor lehetőséget kaptunk arra, hogy először kezet fogjunk a pápával, és hogy egy nagyon különleges pillanat volt, mert nem úgy történt ez a kézfogás, mint egy ilyen hatalmas vezető lehajol, és akkor egy pillanatra úgy kezet fog, és akkor ennyi, hanem lényegében már mi hajoltunk le, hiszen székben ült, és hogy érezte az ember, hogy az a 2-3 másodperc, az a nem sok idő, de hogy az enyém és az övé. Tehát, hogy ő nem csak tömegeket látott, hanem ő személyeket látott, arcokat látott. Ezzel kapcsolatban most egy ilyen zárójeles megjegyzés, hogy amikor kitolták ugye a kórház erkélyére, a kórház ablakára, észrevette azt az idős hölgyet, aki virágot hozott neki. És ott
sárga
is ez,
rózsát mutatott.
Így van, pontosan. És ott is ez volt a konklúzió, hogy ő nem tömeget lát, ő arcokat lát, emberi arcokat, és ebben próbálja Krisztust felfedezni, és ez a fajta nyitottság volt mindenki fele, nyilván a szenvedésében is. És erre ugye válaszolt a nemzeti zarándoklat, amikor ugye a pápa eljött, akkor menjünk el mi is, és ennek jegyében volt megint ez a nagy lehetőség, amiről mi nem is tudtunk egyébként, hogy diakónusként valamiért ugye diakónusok kerültek a fő középpontba, és a diakónusok az első sorban ülhettek ugye pápával szemben, és ez egy különleges pillanat volt, és ugyanúgy akkor végigtolták, kezet fogott, és ott is ezt éreztem, hogy úgy az emberek szemébe nézett. És ugye ez tényleg egy olyan megrendítő, és a maga egyszerűségével, ahogy tudott közeledni emberekhez, ez egy ilyen felemelő pillanat volt már csak azért is, mert ő az, amikor először volt az első kézfogásunk, akkor diakónus szentelés előtt álltunk. A második kézfogásnál meg a pap szentelés előtt, és ez egy ilyen jó indítás találkozni a Szentatyával.
Ez egy felejthetetlen pillanat a te életedben, amíg élsz, ez biztos nem fogod elfelejteni. Pontosan. Kedves Józsi atya, a békéért is imádkozott, számtalanszor felemelte hangját a béke mellett. Erről a témáról nem lehet eleget beszélni, órák hosszat beszélhetnénk, de most csak néhány percben kérlek szépen emlékezzünk arra is, hogy milyen volt az ő béke politikája.
Hát eleve abból adódott, hogy a világban most egyre több a háború, egyre súlyosabb itt a közelben, itt a ukrán-orosz háború, de most Izrael is, meg a világ több pontján is, csak ők mivel messze vannak, úgy nincsen annyira reflektorfényben számunkra, de gyakorlatilag ő mindig ezért felszólalt, szinte minden alkalommal, nem is beszélve arról, hogy imádkozott, vagy például próbált, hogy elmegy akár Oroszországba, és találkozik a vezetőkkel, és hogy próbál személyesen beszélni, persze ott nem fogadták, de gyakorlatilag azt is bevállalt mindent, csak az, hogy tudjon beszélni, rábeszélni, a békért tenni. Eleve, ha embereket is felszólított, akkor bőti napot is meghirdetett, tehát, hogy ami tulajdonképpen a lelki fegyverek, azokat mind ugyan bevetette, hogy az egész egyházban, meg személyesen is, akkor volt, hogy az ő küldötteit küldetett a Vatikánból, akik megint próbáltak tárgyalni, meg persze, amiről még nem is tudunk gyakorlatilag, ami mögötte folyt, még a diplomácia, abban sok mindent, mi csak a csúcsát látjuk ezeknek, hogy mennyi minden tárgyalások, előkészítések vannak arra, hogy valamit tudjanak tenni, vagy például, hogy engedjék el a túszokat is meg. Tehát ami ilyen kis dolgoknak tűnnek, de hogy amilyen szinten csak lehet, és ezért imádkozott is, tehát hogy állandóan megjelent a béke üzenet, és mondom, hangsúlyozom, hogy arra is reflektálva, hogy ez egyre jobban erősebb a békétlenség, meg itt nagyon komoly háborúkról vannak, emberveszteségekről, meg hát ami mögöttem az óriási gyűlölet, ami kialakul, meg mindenféle ilyenkor a gonosz tombol, és hogy rengeteg rossz gyümölcse van, ami az üdvösséget is érintheti, és ebben gyakorlatilag szinte napi szinten minden diplomácia, minden eszközzel gyakorlatilag küzdött.
Az Urbi et Orbi áldásában is még ennek adott hangot húsvét vasárnap déltájban, és én ahogy visszapörgetem az emlékeimet, így utólag áll össze a sok mozaik egy egész képpé, olyan szépen, hát fogalmazhatok így, hogy elköszönt tulajdonképpen a híveitől, hiszen integetett, áldást adott, még arra is volt lehetőség, hogy a pápa mobillal végig ment az egyes sorok között, és ott is megáldotta a híveket. Szó szerint most már ennyi nap eltelte után kijelenthetjük, hogy elköszönt a híveitől, ott az Urbi et Orbi áldás után.
Az Istennek az ajándék, hogy valóban a legünnepélyesebb formában, a húsvét a legnagyobb ünnep az egyházban, és az Urbi et Orbi az egész városnak és az egész világnak szóló áldás, meg búcsúzás, és tényleg ugye a legszebb búcsúzás, ez külön kegyelmi pillanat, de amit még ki szeretnék emelni, hogy ő is az irgalmasságnak a pápája volt.
II. János Pál pápa, ő április 2-án halt meg, tehát szombaton az irgalmasság vasárnapjának előestéjén, és mindenképpen itt az irgalmasság vasárnapjához közel majd Ferenc pápának a temetése, és az Istennek egy különleges ajándéka ez is, hogy aki az irgalmasságnak az apostola volt, és ez minden formában megjelent, sőt nagyon erősen és dominánsan, hogy az Isten ezzel is megajándékozta, hogy az irgalmasság vasárnapjához közel halljon meg a húsvétkor, és hogy akkor is temessék el. És ezzel is felhívva a figyelmet, hogy II. János pápa írja, az Isten szeretete itt a világon, az irgalmasság formájában nyilvánul meg. És Ferenc pápa ebben óriási nagyot tett, hogy az Isten jóságát, irgalmasságát meg tudja mutatni az egész világnak. Hívőnek, nem hívőnek, minden ember kivétel nélkül.
Én talán úgy fogalmaznék, hogy ez fogalmazódott meg bennem, hogy megünnepelte velünk a földön a húsvétot, és azután belépett az örök húsvétba, és hogy az Úrnak az ajándék, hogy adott esetben nem húsvét vasárnap, amikor ugye a föltámadást ünnepik, de hogy az ő halála ne vessen árnyékot Krisztus Urunk föltámadására, hanem Krisztus Urunk föltámadása világítsa meg az ő halálát és az ő eltávozását. Ez is egy ilyen különleges adománya volt az Úristennek. És hát Ferenc pápa is egy róla készült filmben maga is mondja, hogy minden nap meghalunk kicsit, és egy napon tényleg elmegyünk, és ő maga így fogalmaz a saját halálával kapcsolatban, hogy mikor, amikor az Úr akarja, és ahogyan az Úr akarja. És az Úr így akarta, és amiről beszéltünk itt a békéről, úgy írták, ha jól emlékszem, ugye a vatikáni híradások, hogy békésen hunyt el. Tehát, hogy az a béke, amiről egész életében beszélt, megadatott neki a halála pillanatában, és békében távozott el.
Csodálatosan szépen megfogalmaztuk azokat a gondolatokat szerintem, amelyek most megfogalmazhatóak ennyi nappal halála után. Én nagyon szépen köszönöm Szabó József Miskolc Diósgyőri plébánosnak és Szedmák Zoltán Miskolc Mincenti káplánnak, hogy befáradtak ide hozzám a Szent István Rádió egri stúdiójába. Köszönöm szépen önöknek, nektek a beszélgetést, és köszönöm, hogy együtt méltón emlékeztünk Ferenc pápára. További életetekhez, szolgálatotokhoz a jó Isten áldását és jó egészséget kívánok.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink, nyugodjon Ferenc pápa békességben, a Jézus Mária Szent József nevében. Hála mindenért az Istennek, és hálát adunk Ferenc pápáért az Istennek. Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikai munkatárs Fehér József nevében is. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. A viszont hallásra.